Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Puskás Antal vagyok. Hittanóra van újra, Benedek pápa, vagy más szóval József Ratzinger könyvéből, a liturgia szelleméből folynak ezek a hittanórák. Innen veszem az egyes hittanórák fejezeteit, anyagait, ami nem mindig pontosan a könyv címeit veszi alapul, hanem ahogyan haladunk, úgy egyes fejezeteket újra átnézünk, hiszen érdemes ismételni bizonyos nagyon fontos kijelentéseket és felismeréseket, amelyeket a pápa közöl. Az elmúlt alkalommal egy olyan fontos felismerésre tekinthettünk rá, amelyben összehasonlítja a pápa a világvallásoknak és a zsidó, illetve keresztény kultusznak a elemeit. Különösen, amikor a világvallásokra gondolok, akkor a gnosztikusokról van szó. Ezekben ugyanis a lényeg, hogy az ember úgy jut vissza, és a teremtés úgy jut vissza a teremtőhöz, ahogy megismeri magában, hogy onnan esett ki, és egyszerű megismerés által, tudatosság által visszatér. Ezzel szemben a kereszténység szemben áll, hiszen tudjuk, hogy nem egyszerű fölismeréséről van szó annak, hogy isteni eredetűek vagyunk, hanem arról van szó, hogy Isten fölemel minket oda, ahonnan mi magunk távolodtunk el. Ugyanakkor a másik nagyon fontos különbség, amit említettem is az elmúlt alkalommal, hogy bizonyos nézetek szerint, a gnosztikus nézetek szerint az anyag, illetve a látható teremtés az önmagában rossz, és önmagában sohasem lehet tökéletes, tehát abból szabadulni kell. A keresztény hit viszont azt mondja, hogy a teremtés úgy, ahogy van, jó, Isten tökéletes műve, viszont a bűn folytán bizonyos sebet kapott, amely azonban kigyógyul a megváltás által, és a teremtés újra visszaérkezhet a teremtőjéhez, és ebben a legfontosabb szereplő az ember, aki a kultusz, vagyis a liturgia által emeli bele saját magát, illetve a teremtést újra az Istennel való békességbe. A mostani alkalommal pedig szorosabban ránézünk arra, hogy milyen út vezet az Ószövetségtől az Új Szövetségig, vagyis hogyan alakult ki a mi liturgiánk, a mi kultuszunk, azon az alapon, amit az Ószövetségben látunk. Még egy rövid kitekintéssel a világvallásokra tennék egy megjegyzést. Nagyon-nagyon összefoglalóan azt lehetne mondani, hogy az összes világvallás kultuszának lényegi szándéka az, hogy egy béke jöjjön létre. Béke az Isten és az ember között, béke, más szóval a felső és az alsó világ között, és valamiféle szövetségben forjanak össze. Az ember az ősidőktől kezdve érzi annak a szükségét és vágyát, hogy valamiképpen kibékítse az alsó, vagyis az emberi, és a felső, az isteni világot. A bűnösség tudata ugyanis terheli az emberiséget, és ettől nem tud szabadulni az ember, éppen itt születik meg a kultusz. Eredetileg azonban föltételezhetjük, hogy eredetileg is lenne kultusz ebben a világban, a teremtett világban, vagyis lenne bizonyos liturgia, akkor is, hogyha nem lőtt volna létre, vagy nem jött volna közbe a bűn, csak akkor azt a liturgiát, azt a kultuszt nem a az elbukás és az elidegenedés tudata jellemezné. Akkor nem arról szólna a kultusz, hogy engesztelünk, bűnbocsánatért ajánlunk fel áldozatot, és a kiengesztelésért küzdünk. Az a tiszta liturgia, ami a bűn nélküli világban volt, illetve lett volna, maradt volna, az egyszerűen Isten dicsőítése lenne, amiben az ember teljes mértékben képes átadni magát Istennek, hiszen nem nélkülözi magában azt a kegyelmet, azt a lelket, aki képessé teszi őt, hogy egészen oda szentelje magát Istennek teljes békességben. Viszont, ahogy ezt jól tudjuk, nem így alakult, éppen ezért az elbukás és az elidegenedés tudata jellemzi minden vallásnak a kultuszát, és mondhatjuk úgy is, hogy a kultusz minden történelemben jelenlévő, mindig egy olyan a történelemben jelenlévő kísérlet, amelynek az a célja, hogy legyőzzük a bűnt, és a világot, illetve saját életünket a helyes rendbe tereljük vissza. Mindig erre emiatt születnek a különböző kultuszok most, akár a keleti vallásokban, akár a természeti vallásokban, akár máshol. Ugyanakkor mindezeket végig-végig jellemzi az a szörnyű érzés, hogy hiába is tesz bármit az ember, mindig elégtelen lesz az a kultusz, amit ő nyújt Istennek, ahhoz, hogy teljes kiengesztelés hozzon létre. Csak hogy példának hozzam, a keleti vallásokban jellemző a lélekvándorlásnak a gondolata, tulajdonképpen az is a kultusznak a része, az is arra való próbálkozás, hogy az ember valahogy kibékítse saját magát az Istennel, kibékítse saját magát azzal a renddel, amiben vissza akar térni. Ugyanakkor, hogyha keleti embereket megkérdeznénk számukra, a lélekvándorlás az egyáltalán nem egy olyan örömteli dolog, nagy gondolat, mint ahogy azt sokan nyugaton képzelik el, hogy milyen jó, ilyen sokszor újra születhetünk. A keletiek ezt igazából egy csapásként élik meg, mert nagyon jól tudják, hogy ha igaz is lenne ez a gondolat, a lélekvándorlás, ha ez működne, akkor is egy hosszú évszázadok, vagy akár évezredek folyamatát jelenteni, ami egyáltalán nem vigasztaló arra nézve, hogy mikor jön létre ez az igazi béke, amikor az ember visszajut a végső valóságba, úgy, ahogy arra vágyik. Tehát látjuk, hogy jellemzi a világ kultuszait ez a hiába valóság érzése. Mindig túl kevés az, amit az ember nyújthat, amire törekedhet. Hogyan lehet az ember képes arra, hogy a világot újra Istenhez kösse? Mi az igazi engesztelés? Isten számára a tulajdonképpeni adomány úgyis csak az ember saját maga lehet. Valahol a régi korokban, talán leginkább a dél-amerikai történelemből ismerjük azt, hogy emberáldozatokat is mutattak be, aki látta az Apokalipto című filmet Mel Gibsontól, nagyon nyersen bemutatja azt, hogyan folytak ezek az emberáldozatok. Miért is volt ez? Megcsúfolás ez tulajdonképpen az ember lelkiismeretének, de mégis a legmélyén az van, hogy az ember valami tökéleteset szeretne adni Istennek, és nagyon jól tudja az ember, hogy semmi más nem olyan értékes, mint az ember áldozata. mint az ember odaadása, ezért így próbálták természetesen mindig másokat oda vezetni az oltárra, és őket legyilkolva felajánlani az istenségnek. Amikor aztán a vallások magasabb szintre emelkednek, ez a rémséges engesztelési kísérlet egyre inkább kiment a gyakorlatból, és világossá vált, hogy mindig csak helyettesítő áldozatnak szabad odalépnie Isten és az ember közé. Valamiféle pótlékot tudunk csak nyújtani Istennek. A világvallások áldozati jellege, és beleértve már Izraelt is, a szimbolikus megjelenítés elvére épül. Vagyis az ember helyébe valamilyen jelkép, szimbólum áll, ami őt képviseli Isten előtt. Mondjuk akár az állatáldozatok, vagy a termények, a mindig abból is a legjobb, a legértékesebb, a zsenge, ahogy ismerjük a Szentírásból, mert hogy ez tudja talán legjobban képviselni az embert Isten előtt. Mégis azonban fel kell tenni a kérdést, hogy hogyan képesek ezek engesztelni az Istent, hogyan képesek kibékíteni az embert és a világot Istennel. Látjuk, hogy ez a kultusz, amely ilyen pótlékokkal szerveződik meg, így maga ez a kultusz is egy pótlékkultusz, nem igazi kultusz. Ha összehasonlítjuk Izraelnek és a többi világvallásnak a liturgiáját, mi a különbség? Kettő ilyen különbséget tudnánk kiemelni. Az egyik a liturgia címzetje. Mert amíg a más vallások a maguk kultuszát gyakran nem a végső hatalomhoz, a teremtőhöz intézik, hanem úgymond az utolsó előtti hatalmakhoz, éppen abban a tudatban, hogy az egyetlen igaz Istennek nem lehet áldozatot bemutatni, hiszen minden elégtelen, amit az ember neki nyújtana. Tehát jó látnunk, hogy a régi vallások nem tagadják az egy igaz Istent, a végső valóságot és a teremtőt, nem tagadják, hanem egyszerűen annyira távolinak tudják, és annyira képtelennek érzik magukat arra, hogy vele kapcsolatba lépjenek, hogy az előtte való úgynevezett istenségekhez, hatalmakhoz folyamodjanak, amelyekkel minden napjainkban találkoznak, különböző erőkhöz, hatalmakhoz, vagy angyalokhoz. És ahogy azt az Ószövetségben találjuk, Izrael tud-e a más vallásoknak erről a gyakorlatáról, és egyre inkább nem tagadja, hogy vannak ilyen istenségek, hanem egyszerűen démonoknak nevezi azokat. Ezek az embert az igaz Istentől még inkább elidegenítik. Az igazi imádás csak egyedül Istent illeti. Ez az első parancsolat. Ebben különbözik tehát Izrael liturgiája minden más vallásnak a liturgiájától. A címzetjében. Ők a végső valósághoz, vagy más szóval a teremtőhöz fordulnak közvetlenül, nem istenségekhez, és nem teremtményekhez, nem erőkhöz és hatalmakhoz. A teremtől való kapcsolatot és a liturgiáját ennek nagyon messze menően szabályozza a Tórának, Mózes könyveinek a szabályrendszere. Amikor azonban Izrael történetét közelebbről megvizsgáljuk, egy olyan második sajátosságra lelünk a liturgiában, ami már elvezet minket Jézushoz és az új szövetségbe. Miről is van szó? Az új szövetség az Ószövetség belső drámájának megfelelő belső közvetítése. Először egymással küzdő elemeknek melyek Jézus Krisztus alakjában, keresztjében és feltámadásában találják meg az egységet. Ami Jézus életében, illetve hát a halálában látszik, először törésnek tűnik. Mégis bizonyos közelebbi vizsgálat után valódi beteljesedésnek, amelyben az összes korábbi út váratlan módon egymásba torkollik. A Leviták könyvét olvasva, 26. fejezetet, arra véleményre juthat az ember, mintha az ószövetségi kultusz örök érvényű lenne. Mintha ezt soha nem lehetne megváltoztatni, és mintha olyan örökösnek szánt világrendet állítottak volna fel benne, amely előtt többé nem lehet, amelyet nem lehet többé megváltoztatni. 26. fejezet azonban bizonyos mértékben már megtöri ezt a látszatot. Fontosabb az, hogy a Leviták könyvét a Tóra és a Biblia egészével együtt olvassuk. A Teremtés könyvében és a Kivonulás könyvében is olvasunk ugyanis olyan esetekről, melyekben világosan problémás már ez a helyettesítés. Amíg az Ószövetség nagyon szabályozott rendszere mindig állatáldozatokról, terményáldozatokról szól, ahogy mondtam, és mindez ilyen változhatatlan rendszernek tűnik, ugyanakkor maga a Biblia, főleg a prófétáknál azt jelzi, hogy hát igen, igen, de azért ez mégis nem tökéletes kultusz. Két ilyenre mutatnék rá, egyik az Ábrahám áldozata, ami már nagyon korai szentírási hagyomány. Ábrahámtól ugyanis Isten azt kérte, hogy mutassa be fiát áldozatul, aztán végül mégse kell bemutatnia, hanem Isten egy kost ad Ábrahámnak, hogy azt mutassa be áldozatnak. Más szóval, Ábrahám csak azt tudja adni Istennek, amit maga Isten nyújt neki. Így a helyettesítő áldozat maga az isteni rendelkezés indokolja meg. Isten adja a bárányt, amelyet azután Ábrahám maga részéről visszaajándékoz. Sohasem tudunk igazából Istennek adni semmit, amit eleve vagy eredetileg ne ő adott volna nekünk. Tehát, hogyha van is egy változatlan rendszer az Ószövetségben, ezt már megtöri az a gondolat, hogy az ember tulajdonképpen nem adhat Istennek semmit, ha Isten nem adott volna neki előtte. E történetről valahol egy tövisnek kellene bennünk maradnia, mondja a pápa, arra az igazi bárányra való várakozásként, amely Istentől jön, és éppen ezért számunkra nem pótlék, hanem olyan valódi helyettesítés, melyben bennünket maga Isten elé visznek. Ez egy nagyon fontos mondat. Jézusban ugyanis, a bárányban, már nem pótlékot mutatunk be, mint áldozatot, hanem ő maga az az áldozat, amely többé nem helyettesít minket Isten előtt, hanem a személyében, a testében jelen vagyunk, mi magunk is Isten trónja előtt. Ezért, amit a saját képességeink alapján soha nem lettünk volna képesek megtenni, hogy magunkat ajánljuk fel Istennek, mert hogy ez soha nem lett volna elégséges felajánlás, most Krisztus megteszi ezt helyettünk, nem helyettünk, hanem magunkat, vagy minket magában hordozva. Ezt mutatja a Jelenések könyve is, ahogy a bárány annyi sokszor szerepelteti a mennyei liturgia központjaként. Krisztus áldozata tehát ott van a világban, és ott van a mennyei trónuson, és fölöslegessé tesz minden más helyettesítő liturgiát vagy kultuszt. Mindennek ebbe az egyetlen áldozatba kell belefolynia. Az összes emberi próbálkozásnak itt van a beteljesedése. És éppen ezért is mondhatjuk, hogy a kereszténység minden ember számára az egyetlen olyan megoldás, amiben megtalálhatja az igazi útját Isten felé. Kedves hallgatók, a Mária Rádió hittanóráját hallgatják, én Puskás Antal vagyok. Izrael liturgiának két olyan jellegzetességéről beszéltem, ami a többi világvallással, vagy többi vallással szemben megjelenik. Az egyik, hogy ki a címzetje az ő liturgiájának, Isten, szemben a vallásokkal, amelyben az Isten előtti hatalmakat szólítják meg. A másik jellegzetesség tehát pedig az, hogy Izrael csak olyant tud felajánlani, amit úgy kapott Istentől. Ezzel szemben a vallásokban, a más vallásokban pedig úgy gondolják, hogy Istennek, amit felajánlanak, azokkal megnyerhetik a tetszésüket, mert valami különleges jó indulatot nyernek ezáltal tőlük. De gyakorlatilag, amikor az ember Istennek valamit felajánl, akkor, hogy így mondjam, nullára jön ki, hiszen ugyanazt adja, amit kapott. Éppen ebből látszik, hogy nem az a lényege valami áldozat felajánlásának, hogy az ember Istent ezzel megengesztelje, vagy valami jó kedvre derítse, mintha Istennek nem lenne a tulajdona az egész teremtés, ahogy ezt többször hangsúlyozzák is a proféták, hanem egyszerűen csak Isten kezébe ad az embernek valamilyen teremtményt, akár állatokat vagy növényeket az Ószövetségben, hogy legyen valami helyettesítő áldozat, amit Istennek tud vinni maga nevében. És ahogy mondtam, Krisztus lépett ezeknek a helyettesítő áldozatoknak a helyére, és mostantól kezdve, vagy pontosabban Krisztus halálától és feltámadásától kezdve, nincs többé szükség más helyettesítő liturgiákra, akár állat, akár termény, vagy illatáldozatokra, egyetlen áldozat van már csak, amely szüntelenül ott van Isten előtt. Ez pedig Krisztus áldozata. Benne pedig ott vagyunk mi magunk is, egy testben. Ismerős számunkra bizonyára, mindnyájunk számára a pászka szó, pászka a kivonulásnak a zsidó elnevezése, amely egyszerűen átvonulást jelent, és az Egyiptomból való kivonulásnak az idején alapozódik meg az a liturgia, amikor a húsvéti bárányt kell felajánlani a népnek, mielőtt kivonulnak a rabságból. Ez a kivonulás könyvének 12. fejezetében olvasható. Itt a húsvéti bárány áldozatot, mint az Isten tiszteleti év és a hitre való emlékezés középpontját szabályozzák. Itt a bárány egyértelműen úgy jelenik meg, mint amire Isten tart igényt. Itt hangzik el az a rendelkezés is, hogy szentelj nekem minden elsőszülöttet. Mindaz, ami Izraelben anyja méhét megnyitja, akár ember, akár állat, az enyém. Kivonulás 13.2. A feláldozott bárány az ember és a teremtés szükséges szentségéről általánosságban beszél, saját magán túlmutat. A pászka áldozat, mondhatni, önmagában még nem áll meg, hanem az elsőszülöttet és benne a népet és a teremtést egészében kötelezi. Tehát ez a húsvéti áldozat is még jelképes csupán, és hordozza magát a népet, hordozza az elsőszülötteket, és jelzi erősen, hogy az embernek magának a hivatása, hogy áldozat legyen Isten előtt, vagyis hogy vele egyszer majd valamikor egy tökéletes egységre lépjen, de úgy az elsőszülötteket, mint az egész népet is képes hordozni ez a bárány önmagában. Ez már egy fontos előképe annak, ami Krisztusban fog történni. Ebből érthető az a hangsúly, melyel Lukács evangélista már a gyermekség történetben Jézust elsőszülöttnek nevezi. Ugye van, aki arról úgy következtet, hogy hát akkor azért nevezi Lukács elsőszülöttnek Jézust, mert utána több testvére is született még Jézusnak Máriától. Persze egyáltalán nem így kell érteni. Jézust azért nevezi Lukács elsőszülöttnek, mert utal arra, hogy benne mindnyájan, mint elsőszülöttek, istenéi vagyunk. Tehát, hogy ő elsőszülött az összes teremtmény között, ahogy később Pál apostol mondja a fogságbeli leveleiben. Ő a teremtés elsőszülöttje, és ezáltal ő az a egyetlen felajánlható áldozat, amit a kezünkbe vehetünk, aki által mindnyáj megszentelést kapunk. Maradjunk még azonban az Ószövetségnél. annak áldozati gyakorlatát, mármint az Ószövetségnek állandóan jellemzi valamiféle prófétai nyugtalanság. Mindig megkérdőjeleződik az, hogy Izraelnek az áldozata mennyire kedves Isten előtt. Gondoljunk csak Saul királynak az esetére, aki miután csatát nyer, az Isten rendelkezése ellenére mégsem, vagy mégis élni hagyja az ellenséget, és így nem engedelmeskedik az Istennek, hanem ő a saját maga logikája szerint megtartja az ellenséget, illetve az állatait, pontosabban, hogy azokat majd felajánlja Istennek áldozatként, és ezzel szegi meg a rendelkezést. Jön hozzá Sámuel próféta, és megkérdőjelezi, hogy amit tesz. Pedig milyen szent dolognak tűnik, hogy nem mészárolja le az ellenség állatait, hanem Istennek áldozatként akarja felajánlani. Sámuel akkor azt mondja neki, nem az áldozat kell Istennek, hanem a szeretet. Vagyis az engedelmesség többet ér, mint az áldozat, a szófogadás értékesebb a kosok hájánál. Ózeásnál is megjelenik ez, Jeremiásnál is. Ők mind-mind megkérdőjelezik bizonyos esetekben az ószövetségi áldozatot, mert hogy sokaknak úgy tűnt, hogy valóban ez az a végső kultusz, amit senki nem kérdőjelezhet meg. És időről időre kiderül, hogy ez mégsem olyan tökéletes. És hogy Isten valami sokkal mélyebbet igényelne, a vele való szövetség az valami sokkal mélyebb szinten zajlik, és jön létre. Mondja is Isten az egyik alkalommal, az egyik Zsoltárban olvassuk ezt, ha éheznék, nem szorulnék rád, enyém a földkerekség egész teljessége. Talán a tulkok húsát eszem, vagy a bakok vérét iszom. A dicséret áldozatát vidd az Úr elé, és váltsd be fogadalmadat a fölséges előtt. Látjuk tehát, hogy mit kíván igazán Isten, a dicséret áldozatát. Az embernek, amikor áldozatokat mutatott be, tulajdonképpen dicséretet kellett volna odavinni Isten elé, mint egy jelképesen belefoglalva azt az állatokba, belefoglalva a hálát, az örömöt, az Isten jósága miatt, és így felajánlani ezeket. Sokszor ez a kultusz viszont eltorzult, és már nem volt más, nem volt ott dicséret vagy hála, hálaadás, hanem egyszerűen csak elvitték az áldozatot, bemutatták, aztán annyi. És ezért is kérdőjeleződik meg mindig a kultusz az Izraelben. István diakónus, amikor az apostolok cselekedeteiben, hogy olvassuk, felszólal, nagyon kemény hangon teszi ezt, és Ámosz prófétát idézi. Azt mondja, megvetem és gyűlölöm ünnepeiteket, mondja az Úr, ünnepségeitek nem tetszenek nekem. Ételáldozataitokat nem szívlelhetem, hizlalt állataitokat nem bírom látni. Vigyétek előlem harsány éneketeket. Hárfaitok hangját s hallani sem akarom. Nagyon-nagyon kemény szavak ezek Isten részéről, de fölrázzák az embert, mert és az ószövetségieket is fölrázhatták, mert érezhető belőle, hogy Istennek nem az kell, ami külső, hanem az igazi felajánlás az emberi szívnek. István tehát erről beszél, és amikor megemlíti azt, hogy pontosabban kezdjük ott, hogy amikor megvádolják Istvánt, azzal vádolják meg őt, hogy a názáreti Jézusról azt mondta, hogy le fogja rombolni a jeruzsálemi templomot. és hogy megváltoztatja majd a szokásokat, amelyek Mózestől származnak. István tulajdonképpen nem tagadja meg ezt a vádat, hanem egyszerűen csak azt mondja, megmagyarázza nekik, hogy ezt hogyan is vált igazzá. Mózes ugyan a sátrat Isten parancsának megfelelően építette föl, később aztán a templomot is, azonban ugyanakkor Isten maga az, aki kijelenti, hogy mindez átmeneti, és mikor kőépületet készítenek, mármint Salamon király Istennek, akkor ez is csak egy átmeneti időszak. És Isten végső szándéka nem az, hogy kőtemplomban lakjon, hanem az, hogy maga az ember legyen az a templom, akiben ő megtalálja az áldozatot. Világos tehát, hogy ide vonul és ide vezet az egész Ószövetség, hogy az ember váljon áldozattá. Amikor pedig elérkezik az Új Szövetség, Jézus egészen világosan tanítja a János evangéliumban, hogy Isten nem látható templomokban akar magának áldozatot, hanem Isten igazi imádói lélekben és igazságban imádják őt. A templom mindig megmarad csak szentéként, olyan szentéként, amely szimbólum, amely jelképezi az embereket, az egyházat, akik élő emberi személyek, és bennük valósulhat meg egyedül az áldozat, mert hogy őket Krisztus magával egyesítette egy testben, és így mutatja be Istennek. Ez válik egészen foghatóvá az eukarisztiában, amikor ő velünk egyesül, hogy ezt az örökérvényű áldozatot velünk együtt Istennel vigye. Kedves hallgatók, köszönöm a figyelmüket, tartsanak továbbra is velünk a Mária Rádióval, és találkozunk jövő héten, kedden. Puskás Antalt hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Pálos atyákkal.